Utópia. Elképzelések a jövőről. Neumann Gábor műsora.
Kitagawa Susumu, Richard Robson és Omar Jagi kapja a 2025-ös kémiai Nobel-díjat. A Svéd Királyi Tudományos Akadémia indoklása szerint a kutatók az elismerést a fém organikus váz szerkezetek kifejlesztéséért vehetik át, amelyek innovatív megoldást nyújtanak gázok és kémiai anyagok megkötésére és raktározására, így segíthetnek az emberiséget sújtó legnagyobb problémák köztük a klímaváltozás megoldásában is. Itt van velünk Tarcai György kémikus, az ELTE TTK egyetemi tanára, az MTA doktora. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Milyenek azok a fém organikus váz szerkezetek?
Rögtön azzal kezdeném, hogy aki egy picit több kémiát tanult, azoknak félrevezető a név, mert fém organikus kémián, amit angolul úgy hívnak, hogy organometallic chemistry, azt értjük, amikor valami fém-szén kapcsolat van. Itt az eredeti angol név az Metal Organic Frameworks, és ugye a korábbi organometallic chemistry-nek a fordítása miatt ez összecsúszik, és magyarul fém organikus hálózatosnak szoktuk hívni ezeket, de nem fém organikus vegyületek, tehát ezek fémből, vagy fém klaszterből, és egy szerves linkerből, szerves összekötő egységből álló hálózatos vegyületek. A hálózatot azt úgy kell elképzelni, mint például a bálna vagy az Eiffel-toronynak a szerkezetét, ahol belül ezek a fémek merevítik a szerkezetet, és ezek között nagy pórusok, rések vannak. A csomópontokba kell elképzelni a fém atomokat, vagy a fém és oxigén tartalmú kis egységeket, klasztereknek hívjuk, vagy a mofoknál, ugye így rövidítjük ezeket a fém organikus vagy fém szerves hálózatokat. Itt ezeknél ezeket az egységeket úgynevezett másodlagos építőegységeknek hívjuk, hogy secondary building units angolul. Tehát ezek vannak a csomópontokba, és a merevítő rudak azok pedig valamilyen szerves vegyületek. Tehát egy szervetlen egységből és szerves egységből álló olyan szerkezeti anyagok, amelyekben nagy lyukak vannak, és annyiban nem jó a bálna, illetve az Eiffel-torony analógia, hogy ezek szabályszerűen ismétlődnek a tér három irányába, tehát kristályos szerkezetűek, szabályos szerkezetűek, nagyon sokszor ismétlődnek ezek a motívumok.
Folytatom.
Röviden így tudnám ezeket jellemezni. Még annyit hozzátennék, hogy ezek az anyagok a pórusos anyagok családjába tartoznak, vagy egy másik kategorizálás, vagy hasonló kategorizálás alapján egy szélesebb családot úgy nevezünk, hogy rektikuláris anyagok, vagy rektikuláris hálózatszerű anyagok, hálózatszerű kémia. Ezeknek az egyik képviselői. Ide tartoznak még a teljesen szervetlen anyagok közül például az eolitok, amit otthonról ismerünk, mert ezek kötik meg ugye a macska pisik aki alatt a szagot, itt is a pórusokba ezek bejutnak, és így kötik meg az anyagot, illetve a nedvességet is. Van teljes szerves képviselőjük, ezek a kovalens hálózatos anyagok, és van, amikor a kapcsolódó erő az hidrogén kötéseken, másodlagos gyengébb kötéseken keresztül történik, ezek a hidrogén kötésű anyagok. A mofok azért tűnnek ki nagyon ezek közül, mert ez a szerves és szervetlen kapcsolódás, ez egyrészt nagy stabilitást ad ezeknek az anyagoknak, másrészt nagyon nagy tervezhetőséget.
A Svéd Királyi Tudományos Akadémia szerint ezeknek az anyagoknak rendkívül nagy a felületük. Egy kisebb kockacukor méretű porózus anyag akkora felülettel rendelkezhet, mint egy nagy futballpálya. Vagyis el lehet helyezni egy gyufáskatúja nagyságú dobozban egy futballpályáni anyagot? Kérdezem én. És ezt ki is próbálták?
Igen, ezt valahol valamelyik talán a BBC vagy CNN vagy valahol valamelyik honlapnál olvastam itt az ismeret terjesztő leírásnál, hogy picit úgy lehet elképzelni, mint Hermionének a táskáját, hogy beletesz, és még mindig lehet ebbe többet beletenni. Tehát ezek porhozus anyagok, most úgy képzeljük el, mint hogy a bánánál, vagy az Eiffel-toronynál ezek a rácsok, ezek között, ugye el kell képzelni, ezek között háromdimenziós lyukakat el tudunk képzelni. És hogyha ezeket megtöltenénk mondjuk egy lufival, akkor ezeknek a lufiknak, amit beteszünk itt a rácsok közé, megnézzük a felületét, ezek iszonyatosan nagy felületet képviselnek, és pontosan emiatt tudnak rengeteg kis molekulát, gázfázisú anyagot megkötni, és a Nobel-díj bizottság, amit föltett ismertető, az még nem is a rekordot tette fel, mert a rekord ez körülbelül annyi, mint hogyha egy kisvárost fednénk le, tehát nem egy focipályát, hanem a rekordméretű porózus anyagoknál, mint hogyha egy mondjuk 4 négyzetkilométer területű várost egy 1 grammos anyaggal, tehát egy kávéskanálnyi anyagba ekkora méretű kis apró felületű lyukak vannak.
Igen, de...
Ezt ki lehet mérni, igen, tehát meg tudjuk telíteni ezeket gázokkal, és meg tudjuk mérni ezeknek a felületét, belső felületét.
A fém organikus anyagokban a fémionok sarokkövekként funkcionálnak, amiket hosszú szerves molekulák kapcsolnak össze. A tájékoztatóból idézek most. Együtt a fémionok és a molekulák nagy üregekkel bíró kristályokká rendeződnek, és porózus anyagokat hoznak létre. A fémorganikus vászszerkezetű anyagok építőköveinek variálásával a kémikusok különböző anyagokat, például széndioxidot tudnak velük megkötni vagy eltárolni. Na most azt nehéz megérteni egy laikusnak, hogy mondjuk kiszámítom egy kocka térfogatát, amiből tudom, hogy hány köbméter valami fér bele, de jön ez a bizonyos fémorganikus struktúra, és a vártnak a többszörösét tudjuk a kockába tárolni.
Hát ezt úgy képzelje el, mint egy nagy épületbe szobák lennének.
Igen.
És amit megvan adva, az, hogy mennyi a falaknak a felülete összességében. Tehát, hogyha a falak felületét a belső szobákkal együtt lemérjük, akkor ez a felület, ami a belső felület, ez jóval nagyobb, mint hogyha egy épületet kívülről néznénk meg, hogy kívülről mennyi festékkel tudjuk lefesteni. Ugye belülről a sok-sok szoba miatt jóval több festéket kell használni, jóval nagyobb a felület, és ezek a szobák azért jók, mert akkora méretűre tudjuk szabni ezeket az időzőjelbe kis szobákat, mint amekkora molekulákat el akarunk raktározni, úgyis akkora ajtót teszünk be, hogy éppen az általam kívánt molekula beférjen ezen a lyukon, és pont beférjen ebbe az üregbe, és így el tudjuk tárolni a sok-sok molekulát. Ugye ez a sok széndioxid gázfázisba csücsül, vagy gázfázisban nem is csücsül, hanem ugrálnak, futnak, egymással ütköznek, és nagyon nagy térfogatot töltenek meg gázfázisba. Hogyha ezek elérik ezeket a kis cellákat, szobákat, és beülnek oda, akkor ők belesznek ebbe a kis lyukba zárva, cellákba, és jóval kisebb térfogaton el tudnak helyezkedni, mint akkor, amikor jóval nagyobb térfogat tartozik egy adott molekulához gázfázisba, pontosan azért, mert ezek nagyon gyorsan száguldoznak és ütköznek egymással, tehát jóval kisebb térfogatot fognak fölvenni. Tehát például, hogy egy másik alkalmazást is mondja, metánt lehet úgy tárolni, hogy megtöltünk egy palackot egy ilyen anyaggal, ami metán tároláshoz lett optimalizálva, pont akkorák a cellaméretek, meg a lajtók a cellákon, a pórusoknak a nyílásai, hogy beférnek a metánmolekulák, és innentől kezdve ezek nem futkosnak, hanem ott az üregbe leülnek, és emiatt egy gáztartályba, ha metánt nézünk, akkor metánnak a nyomását jelentősen le lehet csökkenteni, azaz jóval több metánt el tudunk tárolni kisebb nyomáson, mint hogyha az gázfázisban lenne. Tehát a kulcs az ott van, hogy nem, innentől kezdve nem gázfázisban vannak a molekulák, hanem ennek az anyagnak az üregeiben, celláiban.
Tehát, hogyha veszek, mondjuk, akkor mi az, ami hétköznapi dolog? Hát a propán-bután gázpalack, az egy teljesen hétköznapi valami. Hogyha ezt a propán-bután gázpalackot ilyen módon készítem el, tehát fémorganikus vászszerkezet formájában, akkor, hát, akkor ebben... Hadd tegyem fel a kérdésre, csak utána lehet, hogy a kérdéssel is baj van. Nem vagyok fizikus se, meg kémikus se, de ilyen primér módon próbálom megérteni ezt az egészet. Tehát, hogy ha akkor ebbe a kvázi propán-bután palackba százszor annyi propán-bután fér bele, mint előtte?
Igen, tehát jóval többet tudok beletölteni.
De nem jóval többet, hanem ön kisvárosi példát mondott, irreálisan sokkal többet.
Hát a hétköznapi ember számára lehet, hogy úgy tűnik, hogy irreálisan sokkal többet, de azért ez eléggé kézenfekvőnek tűnik. Itt tényleg arról van szó, hogy nem futkároznak ezek a molekulák, leülnek ezekbe a cellákba, tehát jóval többet tudok tölteni. Ott javítom egy picit ki, hogy maga a fémtartály, amiben ezeket a gázokat tároljuk, ugyanúgy egy fémtartály, csak a fémtartály aljába kell ezt az anyagot beszórni, ami kristályos anyag ugyan, de ránézésre olyan, mint mondjuk a liszt vagy a porcukor, tehát hogy fehér, nagyon apró kristályszemcsékből áll, és megtöltöm az alját, akkor ténylegesen abba a tartályba többet tudok bevezetni, kisebb lesz benne a nyomás, tehát egy ugyanakkor a palackba több gázt tudok tárolni.
Na most ez nagyüzemi szinten is megvalósítható?
Nagyüzemi szinten, ugye ez csak egy felhasználást említettünk a nagyon sok.
Azért kérdezem ezt a nagyüzemi szintet, mert ha ez nagyüzemi szinten is, akár az üzemanyaggal, akár a gázokkal ez megvalósítható, akkor a világ teljes szállítási rendszerét meg fogja ez változtatni.
Igen, és könnyen lehet, hogy meg is fogja, nem tudjuk előre. A MOF-oknak legalább...
Ezek a Metal Organic Frameworks-ek.
Igen, így szoktuk ezeket rövidíteni. A MOF-oknak rengeteg potenciális felhasználása van, legalább 10-15 kapásból tudok mondani, és ebből néhányat már ipari szinten, legalábbis kísérleti ipari szinten használnak. Az egyik a például a széndioxid megkötése pontforrásoknál. A pontforrást azt értem, hogy bizonyos üzemeknél, akik nagyon sok széndioxidot bocsátanak ki meghatározott körülmények között, ott vannak olyan kísérleti üzemek, ahol MOF-okkal kötik meg a széndioxidot. Van egyéb megkötési módja is, alternatív megkötési módja is a széndioxidnak, de például, ha nagyon magas hőmérsékletű a kibocsátott gáz, akkor úgy tűnik, hogy a MOF-ok beválhatnak.
Hadd kérdezem szeretnék belekérdezni azért, mert hogy én azt olvastam föl a legelején, hogy ezt a MOF-okat ezek három tudós találtak ki, akik most kaptak ezért kémiai Nobel-díjat. És ezek szerint ezt már használják régóta?
Hát ugye a Nobel-díjat azt nem a tavalyi munkáért adják, ugye ezek visszamennek a 20. század végére, 90-es években indultak el komolyabban. Nyilván három embert kell kiválasztani, de jóval több csoport dolgozik már ezen. Ipari cégek is, például a BASF az tonnás mennyiségben gyártja már a MOF-okat. Nagyon sok minden az elmúlt egy-két évben futott föl ezek közül az alkalmazások közül, és nagyon sok olyan alkalmazás van, amiket startupok próbálnak, és még sok egyéb olyan alkalmazás, ami kísérleti szinten egyetemek, kutatóintézetek próbálnak. az iparhoz éppen hogy csak most jutott el az utóbbi években, tehát ez a széndioxid pontszerű megkötés, ez például azért vált lehetővé, mert a BASF két évvel ezelőtt azt mondta, hogy ő megpróbál nagy mennyiségben viszonylag olcsóbban előállítani széndioxid megkötéséhez mofokat, és innen indult ez el. Mindegyik ilyen próbálkozásnál van persze kifutás, és más, amikor laborban működik a dolog, mert laborban legalább 10-15 alkalmazás a katalízistől, a metán, a hidrogén megkötés, víztisztítás, olajoknak a tisztítása, heterogén katalízis, energiatárolás, ezek laborszinten mind-mind működnek, csak mindegyiknél ugye a kérdés az, hogy mikor éri meg iparba is kivezetni, mikor fog megtérülni ez a dolog, és nyilván egy olyan helyzetben, amikor az Európai Unióban talán erőltetett módon is túlzottan gyorsan akarja az Unió levinni a széndioxid kibocsátási szintet, akkor az egy olyan alkalmazás, ami viszonylag gyorsan felfuthat. És ezért indult meg a pontforrásoknál, tehát még egyszer az ipari széndioxid kibocsátóknál az alkalmazása, többnyire tesztüzemmódban, de már ipari tesztüzemmódban.
Világos. Az új molekuláris architektúrát képviselő anyagokhoz vezető út Robson a Melbourne Egyetem professzorának kísérleteivel kezdődött, aki 1989-ben új módokon tesztelte atomok tulajdonságait, pozitív töltésű rézionokat kombinált egy négykarú molekulával, aminek karján a rézionokat vonzó csoportok helyezkedtek el. Amikor aztán kombinálta őket, rendezett tágas kristályszerkezet jött létre, mintha egy számtalan üreggel bíró gyémántot állított volna elő. Ezt eddig értem, de egy számtalan üreggel bíró gyémánt se tud tárolni a termeténél százszor nagyobb mennyiségű gázokat például.
Mert a gyémántban nincsenek üregek, aminél az üregekbe beleférhetnének atomok, molekulák. Túl közel vannak az atomok, tehát itt a kulcs az volt, hogy lehet elvinni az atomokat elég messzire ahhoz, hogy nagy üregek keletkezzenek belül. És még egyszer, hogyha én cseppfolyósítom a széndioxidot, vagy lefagyasztom a széndioxidot, akkor annak a térfogata az nagyon pici lesz. A kulcs az csak az, hogy ehhez nekem a széndioxidot ki kell kondenzálnom, meg kell fagyasztanom, szilárd széndioxidot kell csinálni. Ennek nagyon pici lesz a térfogata akkor, ha lefagyasztom, de ehhez nagyon sok energiát kell befektetnem, hogy lehűtsem. Itt pedig arról van szó, hogy csinálok egy olyan anyagot, amiben be tudom tuszkolni, hogy ezek maguktól mennek be természetesen a folyamat során, be tudom engedni ezeket a molekulákat, ezek beülnek ezekre a helyekre, és ezért kisebb térfogatot fognak fölvenni, mint gázfázisba, de természetesen ez még mindig nagyobb lesz, mert hogy ott lesz a várszerkezet is, mint kondenzált fázisba, folyadék vagy szilárd fázisban.
Nincs ellentétben ez a felfedezés a kémia vagy a fizika bizonyos törvényeivel? Azért kérdezem, mert hogy itt van például az Avogadro-féle törvény, illetve az Avogadro-féle szám, ami, ha jól emlékszem, középiskolai tanulmányaimból, ott egy mol nagyságú gáz tömegben 6×10^23 molekula lehet. És hogyha ennek a sokszorosát tudom elhelyezni egy ilyen dobozban, van, én nem is tudom, hogy nevezzem ezt, amiben el akarom helyezni, ilyen MOV-ból készült dobozban, akkor ez esetleg ellentétbe kerülhet a Avogadro felett.
Az Avogadro az csak egy szám. Hát itt,
de hát itt sokkal több molekula tud megjelenni, azért kérdezem.
Igen, de nem gázfázisban. Tehát amire ön utal, a gáztörvény ugrik be. Maga az Avogadro szám az egy szám. A gáztörvény az gázokra vonatkozik. Itt nem gázokról van már szó, hanem a gázok egy porozus anyagba megkötve vannak. tehát nem gázállapotú molekuláról van szó. Még egyszer, az ehhez tartozó térfogat, hogyha én kondenzálom, lecsapatom a gázt, és vagy folyadékot csinálok belőle, vagy szilárdanyagot, akkor ennek jóval kisebb a térfogata, egyszerűen azért, mert egymás mellé rendeződnek, ilyenkor egymás mellé rendeződnek a molekulák. Több ezredével kisebb, sok nagyságrenddel kisebb a térfogat ilyenkor, mint a gázfázisban lenne. Csak ehhez le kell hűteni, vagy nagyon nagy nyomást kell használni. Tehát vagy nagyon lehűtöm, vagy nagyon nagy nyomást kell használni. Ezek mind-mind energiaigényes folyamatok. Itt ehelyett nem ezt csinálom, hanem a gázokat egy kalitkába zárom bele, a gázmolekulákat, közel lesznek egymáshoz, nem annyira közel, mint hogyha cseppfolyósítanám, vagy megfagyasztanám ezeket, de még mindig sokkal közelebb, tehát a térfogat ilyenkor nagyobb, mint hogyha folyadék vagy szilárd állapotban lenne, de azért nagyobb, mert köztük ott van ez a várszerkezet, de jóval kisebb, mint gázfázisban.
És hogyan lehet előállítani ezeket a MOF-okat? Ha azt szeretném például, hogy egy tartályhajónak a belseje MOF-ból készüljön. Mert hogy én egyszerre akarok elhozni Japánba 50 vagy 100 hajónyi gázt vagy kőolajat.
A kőolaj az nem fog működni, mert az eleve folyékony, tehát azoknál nem fog ez a...
Tehát ez a MOF kizárólag gázokra vonatkozik?
Hát ezt próbálom magyarázni, igen, tehát hogyha kondenzált állapotban nézzük, akkor kisebb a térfogat. Tehát gázoknál lehet ezt megcsinálni, de ez egy alkalmazása nagyon sok közül. Tehát a gázoknak a nyomását, vagy térfogatát lehet ezáltal lecsökkenteni, hogy bezárom ezekbe a kalitkákba, az üregekbe a molekulákat. Ja, azt is mondtam már előbb, hogy nem a gáztartálynak az anyaga készül ebből, hanem ugyanúgy veszem a gáztartályt, és ebbe szórom bele porként az anyagot. Tehát ez egy porszerű anyag ránézésre, mint mondjuk a kristálycukor, az a jobb hasonlat, mert abban apró kristályokban ott van a kristályos anyag, kristálycukornak hívjuk. A porcukor az ugyanaz az anyag, csak aprítjuk, kisebb apró kristályok vannak. Itt a MOF-ok is nagyon kis apró kristályszemcsékben vannak, és ezt kell beleszórni. Maga az előállítása az gyakorlatilag úgy történik, ahogy a zeolitoknak is az ipari előállítása, vagy ahogy a zeolitok a természetbe keletkeznek, csak ugye ezek teljesen szervetlen anyagok, itt pedig a tudósok összekombináltak szervetlen részt, szerves résszel, emiatt sokkal szélesebb skálán lehet kombinálni, meg nagyobb pórus méreteket lehet elérni. De maga az előállításuk ez úgy zajlik, hogy a fémionokat, vagy manapság már nem a fémionokat, hanem egy kis klasztert, ez valamilyen fémből és oxigénből álló apró kis vegyület, ami utána a linkerekkel összekapcsolnak, és ezt úgy csinálják, hogy oldószerbe beleteszik a szerves összekötőanyagot, illetve beleteszik ezt a fémiont, vagy ezt a fémklasztert, és szépen ezek maguktól kikristályosodnak, a körülményekkel lehet igazítani, hogy milyen koncentráció, milyen hőmérséklet, meg a linkerek és a fémorganikus klaszterek pontos megtervezésével lehet beállítani azt, hogy mi képződjön, de ezek maguktól összeállnak viszonylag lassan kristályok.
Azt olvastam még itt, hogy Kitagawa megmutatta, hogy gázok be tudnak jutni a vászszerkezetekbe, és ki is tudnak jutni belőlük, ezt ön is mondta az előbb, valamint megjósolta, hogy az ilyen típusú anyagok rugalmasak is lehetnek, Jági pedig stabil, fémorganikus vászszerkezetű anyagokat hozott létre, és kimutatta, hogy a szerkezetek tervezetten módosíthatók, így új és kívánatos tulajdonságokkal is fel lehet ruházni őket. Én most arra gondoltam, hogy az egy abnormális dolog ebből következtetve, hogy például egy búvár, egy oxigénpalacka megy valamilyen kutatásra, akkor például ennél a dolognál ezt meg lehet sokszorozni, mármint az, hogy mennyi oxigént bírjon tárolni ebben a palackban.
Igen, tehát a nyomást azt le lehet csökkenteni, tehát ugyanúgy, mint a metán vagy hidrogén tárolásnál ezt meg lehet. Oxigénről kapásból nem tudom, hogy próbálkoztak-e oxigéntárolásnál, de hidrogén-metán tárolást azt próbálták. Ugye például Ómár Jági volt, aki az ő csoportja, akik a metán tárolást megpróbálták, meg is csinálták egy autóhoz. Tehát jóval több metánt el lehet tenni, be lehet tenni az autóba. Természetesen a súlya az nagyobb lesz, csak ugye a palackba biztonsági okok miatt egy adott nyomásnál többet nem lehet. Ha mofot beletesznek, akkor gyakorlatilag ezt össze tudják nyomni, ezt az anyagot, és jóval többet tudnak. Ezt ki is próbálták, volt egy ilyen prototípus. Az, hogy nem ilyen autókkal, gáztöltető autókkal futkározunk, ez amiatt van, hogy sajnos nagyon érzékeny a tisztaságra egyelőre ez a MOF, tehát hogyha mondjuk a metán mellett más gázok is, például propán-butángáz kis mennyiségben van, akkor azok be tudnak menni, de nem tudnak már kijönni, és egy idő után telítődik ezzel. És itt még további kutatásokra van szükség, hogy lehet ezt megcsinálni, hogy hosszabb élettartalma legyen ezeknek a tölteteknek erre az alkalmazásra. Ahogy mondtam, széndioxidnál ott bizonyos gyáraknál, például a cementgyáraknál tűnik alkalmazhatónak ez, de ha egy picit előre gondolok a jövőre, akkor az sincs kizárva, mivel ilyet is ilyeneken is próbálkoznak már kutató laboratóriumokban, hogy ne csak megfogjuk a széndioxidot a MOF-okkal, hanem tegyünk bele a MOF-okba olyan katalizátorokat, ami a széndioxidot szénmonoxiddel vagy metán esetleg hidrogén segítségével metánnel tudja konvertálni, amit újra föl lehet használni. Tehát nem tartom teljesen kizártnak, hogy majd hosszú távú jövőben, nem jövőre, nem 10 év múlva, hanem kicsit hosszabb kifutásba ilyen technológia is lehetséges lehet.
Nagyon szépen köszönöm az interjú. Tarcai György kémikus, az ELTE TTK egyetemi tanára, az MTA doktora volt az Utópiában. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, viszonthallásra.
Én is köszönöm, viszonthallásra.
És annyit még el kell mondanom, egy pillanat, elnézést, hogy ezután, az interjú után meghallgathatják a tavalyi Fábián Istvánnal készített interjúmat, amely a tavalyi kémiai Nobel-díjról szól.
Utópia.
David Baker a fehérjék számítógépes tervezésért, Demis Hassabis és John M. Jumper a fehérje szerkezetek előrejelzéséért kapta az idei kémiai Nobel-díjat. Itt van velünk Fábián István professzor, vegyész, a Debreceni Egyetem korábbi rektora. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Idézek, feltörték a fehérjék elképesztő szerkezetének kódját, a 2024-es kémiai Nobel-díj a fehérjékről, az élet zseniális kémiai eszközeiről szól. David Bakernek sikerült az a szinte lehetetlen mutatvány, hogy teljesen újfajta fehérjéket építsen fel. Demis Hassabis és John Jumper mesterséges intelligencia modellt fejlesztett ki egy 50 éves probléma megoldására, a fehérjék összetett szerkezetének előrejelzésére, írta oldalán a Nobel-díj bizottság. Szeretném érthetőbbé tenni a laikusoknak, hogy milyen tudományos szenzációról van szó. Mit jelent, hogy feltörték a fehérjék elképesztő szerkezetének a kódját?
Ahhoz, hogy erre választ kapjunk, talán vissza kell menni egy kicsit a fehérjéknek az általános tulajdonságaira, meg a jelentőségükre. Ugye azt kell tudni, hogy a fehérjék az élő szervezetben mindenütt ott vannak, rendkívül sok területen, tápanyagfelvétel, a DNS szerkezetnek a másolásához hozzájárulnak, jelátvitel, védekező mechanizmusokban a patogénekkel szemben, azért mondjak valami negatívumot is, a különböző mérgekben, például kígyó mérgekben is fehérjéket találunk. Tehát rendkívül sok területen ott van a fehérje az élő szervezetben, ez az egyik dolog. A másik dolog az az, hogy összetételüket tekintve rendkívül sok színű aminosavak, úgynevezett aminosavakból állnak össze a fehérjék, összességében 20 fehérje alkotó aminosavról szoktunk beszélni, és ezek különböző sorrendben tudnak kötődni egymáshoz. Tehát el lehet képzelni már is azt, hogyha 20 aminosav, bár nem mindegyik fordul elő mindig a fehérjében, hogyha 20 aminosav tetszőleges sorrendben összeáll. Ehhez jön még hozzá az, hogy a számuk is jelentős mértékben változhat. A legkisebb fehérje 11 darab aminosavat tartalmaz, tehát ez egy mini fehérje, de a legnagyobb az 27 000 darab aminosavat. Az érdekesség az, hogy az elsődleges kémiai szerkezetet, tehát a kötéseket tekintve ugyanazok az elvek érvényesülnek, akár kicsi, akár nagy. A másik dolog az, hogy az aminosavaknak különböző úgynevezett funkciós csoportjai vannak, különböző sajátságai vannak, és ezek, amikor a fehérjébe beépülnek, további szerkezeteket hoznak létre. Tehát van először is a sorrend, ahogy beépülnek. A második szerkezet, a másodlagos szerkezet, ezt úgynevezett hidrogénkötések tartják össze, de van harmadlagos és negyedleges szerkezet is. És az, hogy milyen szerkezetek vannak, azok azért izgalmasak, mert ezek határozzák meg tulajdonképpen azokat a funkciókat, amiket a fehérjék ellátnak. Tehát egy nagyon sokszínű vegyületcsaládról van szó, nagyon sok résztvevővel, ami azt jelenti, hogy az egy hatalmas nagy kihívás volt a kezdetektől fogva, hogy hogyan is lehet a szerkezetüket leírni, jellemezni, hogyan lehet a szerkezet hatás közötti kapcsolatokat megtalálni. És azok a Nobel-díjak, az a Nobel-díj, amit most kiosztottak, az egy nagyon sok éves problémát old meg, több oldalról megközelítve. Egyrészt az egyik eredmény az, hogy meg lehet mondani azt, hogy egy adott szerkezet kialakulásához milyen aminosavakat kell összekapcsolni. Ugye ez azt jelenti, hogy új aminosavakat lehet előállítani, új fehérjéket lehet előállítani különböző funkciókra. Ez tehát az a része a Nobel-díjnak, amit az amerikai kutató talált. A másik két kutató pedig onnan indult ki, hogy vannak a fehérjék, ismert a fehérjéknek az összetétele, tehát milyen sorrendben épülnek fel a fehérjék, és ebből meg tudják mondani azt, hogy meg tudják becsülni azt, hogy milyen szerkezet tud kialakulni. Ennek a jelentőségét pedig talán azzal lehet illusztrálni, hogy korábban sok évig tartott egy fehérje szerkezetének a felderítése, szükségben rá különböző speciális módszerekre. Ezzel a módszerrel, amiért most a Nobel-díjat adták, ebben az esetben viszont ez pár perc alatt kiszámítható. Persze kiszámolni bármit lehet, a különleges érdekesség a dolognak az, hogy pontosan ki tudják számolni, tehát meg tudják jósolni. Ez a lényege első közelítésben.
Ennek egyébként tehát ebben a Nobel-díjban a mesterséges intelligencia is komoly szerepet kapott, és a kiszámolásban a mesterséges intelligencia segítségével lehet pillanatok alatt kiszámolni, amiről ön beszél.
Igen, hát tulajdonképpen erről van szó. Na most ennek a Nobel-díjnak az az érdekessége, hogy igazából a gyökereket tekintve ugyan megvannak a kémiai alapok, de valójában itt a mesterséges intelligenciának a fejlődése volt az egyik feltétel annak, hogy ide el lehessen jutni. Érdekesség, hogy a Hazatis nevezetű kutató, aki ugye az egyik díjazott, ő 13 évesen kezdett el komputerekkel foglalkozni. Neki az volt a célja, hogy mindenféle komputer játékot fejleszten ki, és amikor elkezdett dolgozni, a Google-nek a Deep Mind programjába vett részt. A dolgnak az érdekessége az, hogy ő dolgozta ki azt az első szoftvert, ami ugye ismert, hogy Ázsiában egy nagyon közkeletű játék a Go, és a Go nagymestereket képes volt megverni. Tehát ez a háttere tulajdonképpen ennek, ami azt mutatja, hogy mesterséges intelligenciára van szükség.
Van köze a Deep Blue-hoz, a Deep Mind-nak, mert a Deep Blue volt az, amelyik legyőzte az éppen aktuális sakvilágbajnokot 1990-ben, vagy 89-ben, Gary Kasparovot.
Én ennek nem láttam nyomát, de azt gondolom, hogy az elveket tekintve nem lehet nagy a különbség. Tehát itt valójában arról van szó, hogy a információ technológia eljutott egy olyan szintre, ami megteremtette a mesterséges intelligenciát, és ez a mesterséges intelligencia az, ami lehetővé tette ezeket az eredményeket. Hozzátenném azonban azt, hogy kémia nélkül nem megy a dolog, tehát a mesterséges intelligenciáról ugye azt tudni kell, hogy a mesterséges intelligencia meglévő adatokból dolgozik, hogyha komoly eredményeket akarunk kapni. Ami azt jelenti, hogy ebben az esetben is azért valamikor az 50-es, nem, kicsit később, 70-es évektől, 60-as évektől kezdődően kezdték el feltölteni a fehérje szerkezetre vonatkozó adatbázisokat, és ezt az információt kellett feldolgozni a mesterséges intelligenciának.
Igen, azt olvastam, hogy a kutatók az 1970-es évek óta próbálták a fehérjék szerkezetét aminosav szekvenciákból megjósolni, de nagyon sokáig nem jártak eredménnyel. 4 évvel ezelőtt viszont sikerült az áttörés. Miért volt szükség közel 50 évre, hogy a fehérjék szerkezetét aminosav szekvenciákból megjósolhassák? Mi volt az a probléma, ami akadályt jelentett, és amit végül sikerült megoldani?
Én először is úgy gondolom, hogy a számítási kapacitásoknak és a mesterséges intelligenciának a hiánya. Tehát itt azt kell megérteni, hogy ha veszünk egy 100 aminosavból álló fehérjét, akkor hihetetlen nagy számban tud kialakulni különböző konformáció szerkezet 10 a 47-en. Ez elképzelhetetlenül nagy szám. Azért az érdekessége viszont az, hogy nem ez történik, tehát egy viszonylag ehhez képest egy minimális számú szerkezet tud kialakulni, ami azt jelenti, hogy a kémia vezérli ezeknek a szerkezeteknek a kialakulását. Ez teljesen rendben van, de azt a mintázatot felismerni, hogy hogy vezérli, mik a fontosak, milyen kölcsönhatásokat kell figyelembe venni, azt egyszerűen nem lehet megoldani. Ehhez kellett tulajdonképpen az a információtechnológia, ami lehetővé tette ezeket az eredményeket.
Igen, de ahogy ön is mondta, hogy a mesterséges intelligencia, vagy bármilyen komputer az emberi segítség nélkül képtelen elvégezni azokat a matematikai műveleteket, amelyekre egy ilyennél szükség van, tehát a prekoncepcióra abszolút szükség van. És azt írja a Nobel-díj bizottság, hogy ez az új fehérjék kiépítése az eddig lehetetlen mutatványnak tűnt, de mi volt ebben a lehetetlen? Miért gondolták azt, hogy ezt soha nem lehet majd megoldani, mert hogy olyan is megszületett?
Én azt gondolom, hogy egy kicsit túlzó a Nobel-bizottságnak a kijelentése, ugyanis a fehérje szerkezet felderítésére, az, hogy ez a szerkezet szekvencia közötti kapcsolatot felismerjék, 1994-ben indítottak egy, hát nevezzük versenynek. Tehát ez egy olyan szerveződés volt, hogy mindenki jöhetett, hogy nekem ez a módszerem, így tudom a szekvencia, tehát a aminosavak sorrendje alapján megjósolni, hogy milyen a szerkezet. És hát amikor belépett mondjuk ebbe a versenybe, fogalmazzunk így, a Hazabis, ő tulajdonképpen 60% valószínűséggel már tudott megjósolni szerkezeteket. Az azért tűnt lehetetlennek ezek a dolog egyébként, mert vagy nagyon nehéznek ez a dolog, mert nem voltak meg hozzá az eszközök, tehát kellett nyilvánvalóan szuperszámítógépek, nem voltak meg az algoritmusok, és hát ugye az mesterséges intelligencia se volt sehol sem, mondjuk 50 évvel ezelőtt. Tehát ezek a fejlődések, vagy ezek a fejlesztések mind szükségesek voltak ahhoz, hogy eljussanak arra a pontra, hogy nagy biztonsággal meg tudják jósolni a fehérjéknek a szerkezetét az összetétel alapján.
Ön említette azt, hogy Hassabis megjósolt bizonyos fehérje szerkezeteket. Mit nevezünk jóslásnak e tekintetbe?
Hát a jóslás magyarul nem igaz, vagy magyarul nem jól hangzik igazából, de a jóslás azt jelenti, hogy előrejelzi, hogy milyen szerkezet lesz. Tehát ez körülbelül úgy működik, megkapja a valaki, vagy elkezdi valaki az aminosav szekvenciától, utána beviszi a szoftverébe ezt a szekvenciát, nyilvánvaló figyelembe véve azokat a dolgokat, amit ilyenkor figyelembe kell venni, kiszámolja, hogy mi a várható szerkezet, tehát ugye ez egy prediktív szerkezet, egy előrejelzés, és utána ezt lehet összehasonlítani azokkal az adatbázisokkal, ahol megbízhatóan le vannak írva a szerkezetek. Na most értelem szerint, hogyha ez 60%, ez még nem annyira jó dolog, mert 40% hibázási esélye van. Ha viszont az ismert szerkezeteket közel 100% biztonsággal jósolja meg egy ilyen szoftver, akkor már lehet arra is használni, hogy eddig még fel nem terített szerkezeteket is, hát megjóslás szót használtam, előrejelezzen a szoftver. Azt nem szabad elfelejteni, hogy Ezek az előrejelzések ugye nagy valószínűségek, de nyilvánvaló, hogy amikor oda kerül a sor, akkor ezeket az előrejelzéseket abszolút kell ellenőrizni különböző kísérleti módszerekkel.
Azt írja még a Nobel-díj bizottság, hogy Demis Hassabis és John Jumper az AlphaFold 2 mesterséges intelligencia modelljük segítségével az összes emberi fehérje szerkezetét kiszámították. Ez mit jelent? Mennyi fehérjét jelent az összes emberi fehérje?
Jelen állás szerint 200 milliót. Tehát alapjában mivel 200 millió fehérjének a szerkezetét számolták ki, és ugye ennek az AlphaFold programnak a jelentőségét az adja, hogy nagyon-nagyon jó találati arányjal tudták leírni azokat a szerkezeteket, amelyek közölve vannak. Tehát az összes. Tehát nyilván ebben a 200 millióban azért van olyan is, ami még előre megbecsült. Ezeket majd nyilván, ha fontos, ellenőrizni kell, hogy a előrejelzések azok valóban pontosak.
Igen, tehát 200 millió fehérje szerkezetének a kiszámítása az nem emberi léptékű dolognak tűnik, legalábbis nekem, mint laikusnak. Ha csak egy fehérje egy másodpercig tart, akkor is nagyon sok időbe telne.
Ebben teljesen igaza van, de gondolom, hogy ez egy megbízható adat, amit lehet olvasni ezzel kapcsolatban, mert hogy a Nobel-bizottságtól jön. Minden esetre azt kell látni, hogy valóban ez már, ugye én még fiatal koromban logarlétszel meg logaritmus táblával számoltam, ezzel már ilyeneket nem lehet csinálni. Tehát ehhez kellenek azok a nagy teljesítményű számítógépek, hiperszámítógépek, amik képesek ezt a feladatot kezelni.
Azt is írják még, hogy a Rosetta algoritmusnak hívják azt a programot, aminek segítségével képesek voltak a díjazottak feltörni a fehérjék elképesztő szerkezetének a kódját. A Rosetta név a Rosetta kőre utal, aminek segítségével megfejtették a hieroglifákat?
Én ezt nehéz megmondani, hogy mire utal, ugyanis a kutatóknak megvan az a szabadság, hogy bármiről elnevezhessék a szoftverjeiket, vagy a programjaikat. Azt én nem tudom, hogy David Baker honnan jött erre a névre, nem találtam rá utalást. Egyébként ő is már ezt a programot továbbfejlesztette. Tehát a Rosetta annyiban különbözik attól, amit a Havas és Jumper használt, hogy ebben az esetben fordított irányba mennek a dolgok. Tehát a programba beviszik azt a szerkezetet, amit elő akarnak állítani, tehát hogy milyen legyen a leendő fehérjének a szerkezete, és utána a program megadja, hogy milyen szekvenciában és milyen aminosavakat kell összerakni. Tehát ez egy visszafele gondolkozás, hogyha úgy tetszik. Ez is nagyon fontos, ugyanis így lehet olyan új fehérjéket előállítani, amiért egyébként Baker megkapta a Nobel-díjat.
Ilyenkor szokták megkérdezni a tudósoktól, a riporterek, elnézést kérek, hogy mire való ez, miért jó ez, és mi a hasznunk ebből, mármint az emberiségnek. Azt írják egyébként ezzel kapcsolatban, hogy az AlphaFold megoldotta a biokémia Gordiuszi csomóját, és nem csupán az élet működésének, de a jövő gyógyszerének egyik alapja lehet. Jó példa erre, hogy a koronavírus világjárvány idején felhasználták a programot a vírus felületén található tüskefehérjék feltérképezésére, olvasni az idei kémiai Nobel-díj magyarázatában. Milyen más felhasználási területet is jelenthet a felfedezés mondjuk a humán orvoslásban, illetve más tudományágakban?
Én úgy gondolom, hogy az vakmerő dolog lenne, ha én most azt mondanám, hogy erre fogják használni. Általánosságban azért el tudom mondani, hogy mi a jelentőség ennek. Ha már kezdtük a koronavírussal, ott ugye egy meglehetősen komoly szükségállapot volt, ami azt jelentette, hogy nagyon hamar kellett információ. Tulajdonképpen ez az egyik jelentősége ennek a programnak, ennek a szoftvernek, hogy segítségével nagyon gyorsan meg lehetett mondani azt, hogy hogy is nézhetnek ki ezek a tüskefehérjék. Mondjuk, ha ez kísérleti úton kellene abszolút nulláról bizonyítani vagy megvizsgálni, akkor az több évet venne igénybe. Ez az egyik dolog. A másik dolog...
Várjunk csak, hadd kérdezek valamit, mert hogy amikor a koronavírus járvány elért minket, akkor a televízióban azonnal mutatták azt, hogy hogy néz ki ez a molekula, ez a COVID-19, és akkor, hogy ennek ilyen tüskéi vannak, ezt látta mindenki, ezt mikroszkópon keresztül, elektromikroszkópon keresztül nem lehetett volna látni?
Hát itt azért nem csak a tüske az érdekes, hanem az is, hogy a tüske hogy épül fel, tehát hogy vannak az aminosavak, milyen kölcsönhatásban, azt mikroszkóppal nem lehet látni. Tehát az egy annyira, tehát sok mindent tudunk most már mikroszkóppal látni, de az, hogy értelmezzük azt, hogy az hogy és miért alakulunk ki, azt nem a mikroszkóppal nehéz megmondani, ugye ott olyan kölcsönhatásokat kellene idézőjelben látni, amit mikroszkóppal nem lehet. Tehát ugye ezek a szerkezetek, amiről az elején beszéltem, ezek a szerkezetek, ezek olyan jellegű kölcsönhatások eredményeképpen jönnek létre, amiknek a közvetlen spektroszkópiai vizsgálata azért nem egyszerű dolog, vagy nem is lehetséges.
Igen, de én megakasztottam a felhasználással kapcsolatos magyarázatával.
Igen, tehát az egyik nyilvánvaló lehetőség az eredmények felhasználásának az, hogy az eredmények alapján meg tudjuk mondani azt, hogy milyen a szerkezete a fehérjéknek, milyen jellegű kölcsönhatások várhatók, hiszen azt tudjuk, általában is igaz a kémiában, meg más területeken is, hogyha van egy adott szerkezet, ahhoz bizonyos jellegű kölcsönhatások tartoznak, de például a gyógyszertervezést fel tudja gyorsítani, mert nem kell mondjuk 100 teljesen felesleges változatot kipróbálni, elég célzottan ki lehet választani azt, hogy hogy nézzen ki mondjuk az a fehérje, amit orvos gyógyászati célra akarok használni. A következő dolog az az, hogy ugye kevesen tudják, hogy az élő szervezetben lejátszódó biokémiai folyamatokban lévő enzimek, tehát enzimek vesznek részt, azok fehérjéket tartalmaznak, és hát ezeket a rendszereket, ezeket a vegyületeket azért ipari folyamatba is át lehet vinni. Tehát ipari folyamatra tudunk alkalmazni olyan fehérje alapú katalizátorokat, ami különleges reakciókat tud indukálni, katalizálni, de felgyorsítani. Na most ennek is azt gondolom, hogy igen nagy a jelentősége, mert megint csak rengeteg időt takarítunk meg. Ugye ezt a Nobel-bizottság is kiemeli, hogy hatalmas időnyereséget jelent az, hogy ezekkel a számítási módszerekkel képet tudunk kapni a fehérjékre. A felhasználásnál maradva még, ez pedig már inkább a Bakernek a munkásságához köthető, az az elvárás, hogy különleges tulajdonságú mondjuk nanostruktúrákat lehet létrehozni. A nanostruktúrák azok pedig a gyakorlatban nagyon sok helyen használható, ipari folyamatokban, különböző anyagok megkötésében, különböző anyagok átalakításában. Tehát nagyon-nagyon sokfajta felhasználási lehetősége van a fehérjéknek. Ez egyébként abban az értelemben nem új, hogy korábban is lehetett sejteni, és korábban is tudták a kutatók, hogy nagyon sokféle felhasználási lehetősége van ezeknek a fehérjéknek. A nagy előrelépést azt jelenti, hogy a tervezési folyamatot lehet nagyon felgyorsítani.
Nagyon szépen köszönöm a Nobel-díj, az idei kémiai Nobel-díj ismertetését és megmagyarázását. Fábián István professzor, vegyész, Debreceni Egyetem korábbi rektora volt az Utópiában. Viszonthallásra.
Viszonthallásra.
Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor Utópia című műsorát hallották.